Üdvözlöm Önöket, Boros Péter vagyok, Önök az Inforádió Aréna című műsorát hallják. Vendégünk ma este Novák Katalin, az Emberi Erőforrások Minisztériumának család és ifjúságügyért felelős államtitkára. Köszönjük szépen, hogy elfogadta meghívásunkat.
Jó estét kívánok!
Ezt a beszélgetést felvételről hallják. Első adásba kerülésén éppen a magyar válogatott labdarúgó mérkőzést játszik, de senkit nem fog elriasztani attól, hogy ezt az arénát meghallgassa. Friss számaink van, a családi otthonteremtési kedvezmény, kezdjük ezzel. És azért is érdekes ez, mert korábban arról volt szó, hogy vagy túl sokan, vagy túl kevesen fogják igényelni, ezt nem lehetett tudni. Mit mutatnak most a statisztikák?
Most az első 5 hónapnak az adatai állnak már rendelkezésünkre. Minden hónapban izgatottan várjuk az új számokat a bankszövetségtől. Ebből azt látjuk, hogy nagyon nagy az érdeklődés. Én azt mondanám, hogy ez az otthonteremtési program, és itt kiemelten a csókról beszéltünk, az otthonteremtési támogatásról, erről a visszanemtérítendő összegről. Ugyanakkor ez egy komplex csomag, hiszen van az otthonteremtési támogatás mellett a kedvezményes hitel lehetőség, a nemzeti otthonteremtési közösségeknek most induló rendszere, van az áfa csökkentés, illetve az áfa visszatérítésnek a lehetősége is, tehát nagyon gazdag ez az otthonteremtési program. Én úgy látom, hogy ez egy olyan intézkedés, amellyel valódi segítséget tudunk nyújtani a családoknak. Hiszen gondoljon bele, hogy amikor valaki családalapítás előtt áll egy fiatal pár, akkor számukra milyen komoly kérdés az, hogy hol fognak élni, hogy hova tudnak gyermeket vállalni, van-e otthonuk, van-e saját tulajdonuk. Ez egy örök kérdés egy fiatal számára, úgyhogy erre tudunk válaszolni egyfelől, másfelől pedig azoknak, akik mozdulnának tovább, de nincs hova, akik vállalnának még egy gyermeket, de nincsen gyerekszoba, ezeknek a családoknak is tudunk segíteni azzal, hogy a már meglévő gyermekek mellett is tudnak ilyen otthonteremtési támogatást igényelni. Tehát az érdeklődés az növekszik és jelentős.
Azt lehet már tapasztalni, hogy a pénzintézetek is egyre több információval rendelkeznek, és egyre jobban tudnak válaszolni a kérdésekre, az emberek kérdésére, hiszen velük találkoznak az emberek, nem a politikusokkal, vagy még mindig azért vannak információhiányos részek?
Tekintettel arra, hogy minden eset egyedi, és nagyon sok olyan apróság lehet, amire tekintettel kell lenni mondjuk egy támogatási igénynél, ezért még mindig sokan vannak úgy, hogy keresik a megfelelő információforrásokat. Én minden hallgatót arra tudok biztatni, hogy maga is tájékozódjon, és olvassa el akár a rendeleteket, a rendeletek szövegét, hiszen ezek nagyon egyszerű szövegezésű, mindannyiunk számára könnyen megérthető rendeletek, nem is nagyon nagy terjedelműek, ugye 2 kormányrendelet szabályozza az otthonteremtési támogatásokat. Az egyik arra az esetre szól, hogyha valaki építkezne, vagy új építésű ingatlant vásárolna, a másik arra az esetre, hogyha használtat. Ezeket érdemes megnézni, hiszen a szabályozás gyakorlatilag minden kérdésre választ ad. Illetve elindítottunk egy honlapot is, ez a www.család.hu oldal, tehát a család.hu nagyon egyszerűen megjegyezhető honlap. Ott is igyekszünk a leggyakrabban felmerülő kérdésekre válaszokat adni. Ezt is érdemes látogatni, érdemes megkeresni azt, hogy hát ha már valaki föltette ezeket a jellemző kérdéseket, de természetesen konkrét esetben, konkrét támogatási igényre a pénzintézetek tudnak választ adni. Mindenkit biztatok arra, hogy menjen el a pénzintézetekbe, és hogyha az egyik helyen esetleg nem kapott megfelelő válaszokat, vagy úgy érzi, hogy van ellentmondás a jogszabályhoz képest, menjen el a másikba is, versenyző pénzintézetekről, bankokról van szó, ők is abban érdekeltek, hogy a lehető legjobb információkat nyújtsák.
Én magam több interjút is készítettem ebben a témában, azért lennék ilyen okosabb az átlagnál, azt gondolom, de a mai napig szembe találkozok azzal, hogy akár saját kollégáim is azt mondják, hogy jó, persze, de hát már te is 40 fölött vagy, nem kapod meg. És amikor mindegyiknek mondom, hogy miért ne kapnám meg, hiszen hogyha a gyermekem már megszületik, vagy megszülető félben van, akkor nekem nem kell ígérni, megvárom ezt a pillanatot, és igénylővé válhatok. És ezt nagyon kétkedve fogadják. Tehát abból gondolom azt, hogy azért még mindig mindenhol, vagy mindenhova nem jutott el ez az információ.
Valóban nehéz ezeket a szofisztikáltabb információkat tömegesen eljuttatni. Mindenhova mi ezen igyekszünk, úgyhogy én most is megragadom az alkalmat, hogyha már a csókról beszélgetünk, akkor én itt 2 ilyen közkeletű félreértést is tisztáznék. Az egyik valóban a 40 éves korhatár. Van egy 40 éves korhatár, azonban csak az előre vállalt gyermekekre. Ezt szerintem a hallgatók is könnyen megérthetik, hogy mi ennek az oka, hiszen mégiscsak van egy olyan élettani hatás körülmény, amire tekintettel kell lennünk. Ezért mondjuk azt, hogy a házas pár egyik felének 40 év alattinak kell lenni akkor, hogyha előre vállal gyermekre vennék fel a támogatást. Tehát adott egy párunk, egy házas párunk mondjuk, ahol mind a ketten 40 év alattiak, és vállalnának előre 3 gyermeket 10 éven belül, akkor ők akár megkaphatják a 10 millió forintot is. Ha viszont mind a ketten elmúltak már 40 évesek, tehát mondjuk van egy 45 éves házaspárunk, itt az egyik esetben vannak gyerekeik, van mondjuk 3 gyerekük, nekik is jár a 10 millió forintos támogatás, vagy járhat, tehát nincs akadálya. A másik eset pedig az, hogyha mondjuk csak 2 gyerekük van, akkor azt gondolják, hogy nekik már a 10 millió forint nem járhat. Ez nem igaz. Most nem tudják igénybe venni, de ha úton van a 3. baba, akkor már akár a várandóság 24. hetétől ő egy teljes értékű gyermeknek számít, így már akár ez a házaspár is igényelheti. Ha pedig 3 gyerekük van, megvannak a gyerekek, akkor is igénybe vehetik 2 gyerek mellett a 2 gyermekes támogatást, tehát nincsen 40 éves életkori határ meglévő gyermekek esetén. Ez az egyszerű. A másik ilyen közkeletű tévedés vagy félreértés, ez a házasságra vonatkozik. Sokan azt gondolják, hogyha ők élettársi kapcsolatban élnek, vagy adott esetben egy szülő egyedül neveli már a gyermekeit, akkor ő nem jogosult az otthonteremtési támogatásra. Ez sem igaz. Ez is kizárólagosan akkor érvényes, hogyha előre vállalnak gyermekeket. Ebben az esetben is csak ilyenkor írjuk elő mondjuk így a házasságot feltételként. Meglévő gyermekek esetén akár élettársi kapcsolatban, akár gyermekeit egyedül nevelő szülő is igényelheti a támogatást.
Elég sok fórumot tartott ön is. Találkozott olyan emberrel, akár 40 év feletti házaspárral, aki azt mondta, hogy hát most, hogy mondja, elgondolkodunk rajta, hiszen amúgy is gondoltunk rá, de hogy pont az az egy szoba hiányozna, tehát hogy ez benne van valahol az emberekben?
Ez gyakran fölmerülő kérdés, én is valóban fórumokra is szoktam járni az országban, sok helyen. Egész érdekes az, hogy több olyan külföldi médium van, ahonnan azért jönnek ide forgató csoportok kifejezetten Magyarországra, hogy csak a csókról érdeklődjenek, tájékozódjanak, tehát nemzetközileg is nagyon komoly híre van ennek az intézkedésnek, vagy ennek a magyarországi lehetőségnek, hiszen nem jellemző, hogy ilyen lenne bárhol a világon. Tehát valóban nagyon, nagyon nagy az érdeklődés, és gyakran fölmerül a kérdés, hogy mi is itt a cél, hogy mi most azt szeretnénk, hogy akkor ennek a támogatásnak az érdekében vagy fejében minél többen vállaljanak gyermeket. És azt mondom, hogy nem ilyen direkt ez a dolog, hanem azt szeretnénk, hogyha ez az akadálya a gyermekvállalásnak, hogyha szeretne az a házas pár mondjuk egy, vagy az a pár, szeretne még egy 3. gyermeket, vagy egy 4. gyermeket, vagy egy 2., vagy éppen az elsőt. Ott van már, motoszkál ez a gondolat, de hezitálnak, de ott fölírják maguknak, hogy van mellette szóló érv, ellene szóló érv, és az egyikük emellett érvel, a másik amellett. Tehát, hogyha ilyen pillanat van, akkor bizony ez egy nagyon fontos körülmény lehet, hogy ők az otthonteremtésükhöz egy ilyen jelentős állami támogatást is tudnak kapni, és úgy látom, hogy amikor így billeg a mérleg, akkor bizony ez az egyik serpenyőben nagyon sokat tud nyomni, és át tud billenni a gyermekvállalás melletti döntés irányába.
Mire számítanak, hogy megnövekszik a gyermekek, a születendő gyermekek száma, és akár a házasságkötések száma is, hiszen vannak egyéb más intézkedések is?
Házasságkötések tekintetében nemzetközi összehasonlításban is rendkívül jól állunk. Gondoljon bele, hogy az elmúlt 5 évben 30%-kal nőtt a házasságkötések száma Magyarországon. Ez egy nagyon komoly ugrás, ez egy nagyon komoly, most már tendenciának tekinthető folyamat. Azt látjuk, hogy reneszánszát éli a házasságkötés Magyarországon, és elképzelhető, hogy van összefüggés a kormányzati intézkedések között, lásd házassági adókedvezmény, csóknak a bevezetése és a házasságkötések száma között is. Mindenesetre azt látjuk, hogy a fiatalok is nagy számban házasodnak ma Magyarországon, ami egy örömteli fordulat, vagy egy örömteli tendencia, mert hogy azért tegyük hozzá, hogy 2002 és 2010 között ugyanez a szám, ez egy 27%-os csökkenést mutatott, tehát onnan megyünk most szépen fölfelé elég ütemes tempóban. Tehát ez az, ami a házasságkötéseket illeti. A gyermekszületéseknél ott is biztatóak a mutatók. Itt nem is a születés számot kell nézni, hiszen tudjuk azt, hogy Magyarország népessége 35. éve évről évre csökken, tehát a demográfiai adottságaink nagyon rosszak, ezért a kevesebb fiatal, a kevesebb nő természetes módon nem tud sokkal több gyermeket vállalni, mint amikor többen voltak. Itt azt kell nézni, hogy átlagosan egy családban hány gyerek születik. Erről ezt nevezzük termékenységi mutatónak tulajdonképpen, és ez a termékenységi mutató is nagyon jelentős emelkedést mutatott az utóbbi időben, úgyhogy azt látjuk, hogy a gyermek gyerekvállalás és a házasodási kedv is növekszik Magyarországon.
Volt egy elég komoly konferencia, a Budapesti Demográfiai Fórum, ahol több külföldi szakértő is egyöntetően azt mondta, hogy ez nem csak magyar probléma, hanem a világon több helyet, főleg a fejlődő vagy fejlett országokban megfigyelhető, hogy egyre később szülnek a nők, hát hiszen ezt mi is megfigyelhetjük itt az elmúlt évtizedekben. De nyilván könnyebb lenne ezt a mutatót javítani akkor, hogyha nem 35 felett gondolkodna el egy nő például, ha gyermeket szül.
Általános tendencia valóban a fejlett világban, Európában is mindenhol, hogy kitolódik a gyermekvállalás időpontja, így van ez Magyarországon is. Ma átlagosan ez egy nő esetében, az közel 30 éves kor átlagosan, tehát ebbe benne vannak az egész fiatalkori szülések is, egy férfi esetében 35 éves, ez az első gyermekvállalásának az időpontja, tehát valóban ez egy viszonylag késői időpont a korábbiakhoz képest. Én azt hiszem, hogy a legnagyobb ösztönzőt az mutatja, hogy vagy az jelent, hogyha segítjük a munka család egyensúlyának a kialakítását. A legnagyobb akadály, vagy az egyik legfontosabb akadály a gyermekvállalásnak az az, hogyha úgy érzi egy nő, hogy ő nem tud elindulni a pályáján, nem tud előrelépni a pályáján, hogyha a gyermekvállalás útjára lép, és hogy itt két véglet között kell választania, mondjuk így, hogy vagy teljes állású édesanyja lesz, vagy teljesen a munkának szenteli az életét, és tologatja emiatt is a gyermekvállalást. Ez egy fontos szempont. A másik egyébként éppen az otthonteremtés, hogy nem mernek, ma ez már nem úgy működik, mint amikor mondjuk a mi szüleink gyermeket vállaltak. Ma már a fiatalok szeretik azt, hogyha tudják, hogy hova születik az a gyermek, igénylik azt, hogy saját tulajdonú otthonuk legyen. Tehát pont ezek a jelenségek azok, amikre a bevezetett kormányzati intézkedésekkel igyekszünk megfelelő válaszokat adni, és segíteni azt, hogy amennyiben már a fiatalok megtalálták a párjukat, akkor a gyermekvállalás is minél előbb megtörténhessen.
A kétkedők pont ezt mondták, hogy ha a jövő évi költségvetés tervezéskor hogy tudják bekalkulálni azt, hogyha minden fiatal, illetve azok, akik jogosultak rá, mondjuk felveszik a csokot. Nyilván itt mindig ugye a három gyermekeseket veszük alapul, hiszen a 10 millió forint az összeg, ami egy lényegesen nagyobb összeg, ugye két gyermeknél új lakásra is valamivel több mint 2 millió forintról beszélünk. Szóval azt vetették a kormány szemére a kétkedők, hogy mi lesz akkor, hogyha túl nagy összeg kerül kifizetésre erre a bizonyos csokra.
Olyan érdekes ez, hogy az otthonteremtési programnál is olyan ellentmondásos támadások érkeznek. Egyfelől az, hogy kiukasztja a költségvetést, nem fogjuk tudni finanszírozni. A másik oldalon, hogy nem igénylik elegen, tehát kapunk természetesen a kritikai oldalról hideget, meleget. Ami engem személyesen is foglalkoztat, az az, hogy tényleg tudunk-e segíteni családoknak otthonhoz jutni, és a számok azt igazolják, hogy igen, hiszen beszéltünk itt arról, hogy megvannak az első 5 hónapnak az adatai. Azt látjuk, hogy áprilisban, májusban már olyan mértékben megnőtt az igénylés a száma és a megkötött szerződéseknek a száma is, hogy gyakorlatilag kétszeresére nőtt az első, év első 3 hónapjához képest, ennyi idő alatt megduplázódott, a megítélt támogatási összeg 2,5-szeresére nőtt, tehát folyamatosan növekszik az érdeklődés. A jövő évi költségvetésben több mint 210 milliárd forintot különítettünk el otthonteremtési célra. Összehasonlításképpen mondom, hogy ez még a 2015-ös költségvetésben egy egyszámjegyű milliárdos összeg volt, tehát 4 milliárd forint, aztán 8 milliárd forint. Ilyen összegekről ugrottunk meg 210 milliárd forintra. Ez a fedezet jelenleg is be van tervezve és gondoljanak bele a hallgatók is, hogy most júniusban beszélgetünk, júniusban van egy elfogadott, a parlament által jóváhagyott 2017. évi költségvetésünk. Ez azért fontos, mert aki gyermeket tervez, aki családalapítást tervez, aki hosszú távra gondolkodik, annak nagyon fontos az, hogy tudjon kalkulálni. Hogy lássa azt, hogy bizony ő megbízható módon számíthat ezekre a támogatási formákra, nem csak ma, nem csak holnap, hanem a következő évben is és azután is. Ezért is gondolkodunk előre kiszámítható módon, ezért is fogadtuk el ilyen korai időpontban a jövő évi költségvetést, és ezért is irányoztunk elő egy ekkora összeget, ami egyébként egy felülről nyitott előirányzat, tehát hogyha nagyobb a támogatási igény, akkor ez az összeg növekedhet is.
Mit jelent az, amit mondtak, hogy a családok költségvetése lesz a jövő évi? Ugye ezt már említettük, hogy a csokra ez az összeg megy, de miben nyilvánul ez meg?
hogyha egy nagyon egyszerű számmal vagy arányjal szeretném ezt kifejezni, akkor a legegyszerűbb mutató az a GDP arányos családtámogatásoknak az összege vagy nagysága. Ez a 2017. évi költségvetésben a családoknak szánt támogatások a GDP 4,7%-át teszik ki. Összehasonlításként, mert ugye nehéz ezt megmondani, ez most sok vagy kevés, összehasonlításként egy OECD átlagot tudok mondani, a legutolsó hivatalos OECD statisztika szerint ez 2,5% az OECD országok átlagában. És ehhez képest a 4,7 az egy nagyon jelentős különbség. És azért látom én is úgy, hogy a családok költségvetése a 2017. évi, mert a családokat támogatjuk akkor is, hogyha emeljük a fizetéseket, már pedig a fizetéseket emeljük, a családokat támogatjuk akkor is, hogyha csökkentjük az áfát vagy az adókat, az adócsökkentés számos eleme megtalálható a 2017. évi költségvetésben, és a családokat támogatjuk akkor is, hogyha a családtámogatásokat növeljük, erről szól az otthonteremtési program, erről szól a Gyedextra, de erről szólnak a bölcsőde építések is, tehát számos olyan intézkedés, amelyekre a 2017. évi költségvetésben az eddiginél nagyobb fedezet áll rendelkezésre.
Említette a bölcsődei rendszert és a bölcsődei rendszer átalakítását. Ugye annak idején megtanultuk a családi napközit, rövidített nevén a csanát, aki így emlékszik rá, és gyakorlatilag most ugye ezt valamilyen szinten akkor a bölcsődei rendszer, vagy az átalakítás után a családi bölcsödék vehetik át, mert ugye ez egy kicsit azért keverednek itt a dolgok, még annak is, aki arának sokat foglalkozik vele.
Most meg kell tanulni a CSABÜ rövidítést, ami tulajdonképpen ugyanazt fogja jelenteni, mint a csana, vagy nagyon hasonló lesz a tartalma, mint a csanának. Úgy kell ezt elképzelni, és itt is a szándékainkat hangsúlyoznám, hogy szeretnénk azt, hogyha a lehető legtöbb családnak tudnánk segítséget nyújtani abban, hogy a pici gyerekeket is elhelyezhessék napközben, hogyha dolgozik mind a két szülő, vagy egyedül neveli a szülő azt a babát, és neki dolgoznia kell, hogyha nincsen nagyszülő a közelben, és nem tudják mondjuk megfizetni a babysittert, nincsen erre lehetőségük, ilyenkor lépnek be a bölcsödék, vagy ez az úgynevezett kisgyermekek napközbeni felügyelete című ellátásnak nevezzük ezt gyakorlatilag a bölcsöde típusokat. És itt egy olyan jelentős változás lesz jövő év január 1-től, ami a hozzáférést sokkal szélesebbé teszi. Ehhez tudni kell azt, hogy ma a hatályos jogszabályok szerint Magyarországon csak a 10 000 fő fölötti településeken kell bölcsödei ellátást biztosítani. Ez azt jelenti, hogy csak a nagyvárosokban kell, hogy legyen bölcsöde. Van, hogy van egy kisebben is, de itt előírás. Ezt most úgy változtatjuk meg egy már a parlament által tavaly elfogadott törvény alapján, hogy jövő év január 1-től minden olyan településen kell az önkormányzatnak bölcsődei ellátást biztosítania, ahol van legalább 40 három év alatti kisgyermek, vagy akár 5 olyan három év alatti kisgyermek van, akinek a szülei igénylik azt, hogy legyen bölcsöde. Tehát nagyon-nagyon szélesre nyitjuk ezt a kaput. Tényleg oda szeretnénk bölcsödéket létrehozni, ahol igény van rá, viszont, és ez a másik fontos pont, hogy sokkal nagyobb rugalmasságot viszünk a rendszerbe. Tehát nem csak a hagyományos bölcsödéket kell elképzelni, azokat az épületeket, ahol több csoport van, nagy csoportok működnek, hanem lesznek mini bölcsödék, ez olyan, mint hogyha mondjuk egy óvodának az egyik csoportszobájában egy bölcsödei csoport működne, de lehet egyébként egy önálló mini bölcsöde is, zömmel önkormányzati fenntartásban. Lesznek mellette magán bölcsödék, ezek tulajdonképpen a családi bölcsödék. A családi bölcsöde az ugyanaz, mint a családi napközi, ahogy a kérdésében is utalt erre, azzal a különbséggel, hogy most már ez csak a három év alatti gyermekeknek szól. De egyébként mindent megőriz, ami a korábbiakban a pozitívuma volt a családi napközinek. A finanszírozása javul, ez is benne van a 2017-es költségvetésben, több pénzt adunk a családi bölcsödék finanszírozására, mint a csanákra volt, vagy van jelenleg is. És van egy negyedik forma, amit szintén fontosnak tartok, az a munkahelyi bölcsöde, hogyha egy munkaadó felismeri azt az igényt a munkavállalóinál, vagy azt a lehetőséget saját maga számára, hogy ott üzemeltessen egy bölcsődei csoportot, akkor erre is lesz lehetősége. Tehát sokféle bölcsőde típus, négyféle bölcsőde típus lesz a jövő év elejétől, és a lehető legtöbb helyen szeretnénk ezt a hozzáférést megadni a családoknak.
Ön szerint mikor jöhet el az ma Magyarországon, már mindjárt mondtam, hogy ma, tehát nyilván nem ma, hogy azt mondja egy önkormányzat, vagy egy önkormányzati fenntartású bölcsőde, vagy egyébként egy település, hogy ne tessék hozni a gyereket, és nem azt mondja, hogy hát sajnos helyi hiány miatt nem tudjuk felvenni. Tehát, hogy előfordulhat, hogy ez a mondat nem hangzik el Magyarországon?
Mindenképpen ez a cél. Azt szeretnénk, hogyha nem állna a munkavállalás útjában az, hogy nincsen valamilyen napközbeni felügyelet a gyermekeknek. Itt azért azt látni kell, hogyha országosan nézzük, akkor országosan nincsen helyhiány, sőt országosan egyébként több férőhely is van, mint amennyi igény lenne. Itt regionálisan vannak különbségek. Jellemző az is, hogy ahol több a munka lehetőség, és több a fiatal kisgyermekes család, ott ugye nagyobb lenne rá az igény, másik településen pedig éppen fordítva nem nincsenek föltöltve a bölcsődei férőhelyek, tehát regionálisan sok a különbség. Az új rendszernek a rugalmassága az éppen ebben, vagy éppen ezt célozza, hogy szeretnénk azt, hogyha ezek az önkormányzatok, ezek tényleg a lehető legegyszerűbb megoldásokat tudnák találni, és mondjuk egy pici településen akár bejön egy új munkaadó, el tudnának menni ezek az édesanyák dolgozni, el is szeretnének menni dolgozni, összefognak, az egyikük elvégzi a szükséges tanfolyamot, az ő családi házában kialakítanak egy családi bölcsödét, az önkormányzat leszerződik ezzel a családi bölcsödével, és így biztosítja a kisgyermekek elhelyezését, ez is egy lehetőség lesz. A nagyvárosokban pedig nyilván inkább nagy bölcsödék, vagy ilyen mini bölcsödék jönnek majd létre.
Le tudja ezt követni majd a bürokrácia? Lesz elég rugalmasság hozzá?
Azt hangsúlyoznám, hogy mi ezeket a jogszabályokat hosszas egyeztetés után, a szakmával való többszörös megvitatás után már tavaly évben úgy vittük a kormány elé, hogy tavaly született ezzel kapcsolatban egy törvény, megvan ennek a végrehajtási rendelete is, holott a jogszabály csak jövő év elején lép majd életbe, és 2018. december 31-ig ad időt az önkormányzatoknak arra, hogy alkalmazkodjanak ezekhez az új szabályokhoz. Tehát itt tényleg arra gondolunk, hogy ez miután hosszú távú megoldásokat szeretnénk, hosszú távon szeretnénk ezt a bölcsődei rendszert még erősebbé tenni, ezért kellő felkészülési időt adtunk minden szereplőnek.
És a bölcsődei alkalmazottak fizetését azt hogyan tudják rendezni, hiszen többször hallhatunk az elmúlt időszakban arról, hogy mondjuk akár csatlakoztak például a sztrájkhoz, vagy hallatták a hangjukat a médiában is.
Természetesen ez az egész ez egy összetett, ez egy komplex dolog, abszolút összefüggenek ezek a kérdések egymással. Az is, hogy soha nem látott, vagy hát évtizedek óta nem látott csúcson van a női foglalkoztatottság, egyre többen vállalnak munkát kisgyerek mellett is akár. A gyedextra az is nagyon népszerű, lehetővé teszi azt, hogy akár egy pici gyermek mellett is visszamenjen az édesanyja a munkaerőpiacra. Bevezettük a nők 40 intézkedést, aminek köszönhetően lehetnek otthon ismét nagymamák, és ehhez jön a bölcsődei rendszernek a fejlesztése. 28 milliárd forintot költöttünk eddig bölcsődei építésekre, 100 milliárd forint áll az elkövetkező években rendelkezésre, hogy bölcsődéket, óvodákat építsünk, új férőhelyeket hozzunk létre. Tehát ezek a lépések összefüggenek egymással, és ezzel párhuzamosan valóban fontosnak tartjuk azt, hogy azokat, akik ezekben a bölcsődékben a mi kisgyerekeinkkel foglalkoznak, anyagi értelemben is jobban megbecsüljük. Erről szólt az, hogy egy óriási lépés volt a szakma által, nagyon üdvözölt lépés volt az, hogy a felsőfokú végzettséggel rendelkező bölcsődei kisgyereknevelőket, azokat beemeltük a pedagógus életpályába. Korábban ők nem tartoztak bele, az idei év elejétől most már ők is részesei a pedagógus életpályának, a fizetésük a pedagógusokéval együtt emelkedik, még most idén szeptemberben újra, meg jövő év szeptemberében ismételten, tehát számukra egy nagyon, nagyon jelentős béremelkedést tudtunk ezzel elérni, és egy igazi életpályája kilátást. Ez egy nagyon fontos lépés volt. Van egy olyan csoport, akik nem rendelkeznek felsőfokú végzettséggel, mert idősebbek, mert nem volt lehetőségük ezt a végzettséget megszerezni. Számukra kidolgoztunk a felsőoktatási államtitkár úrral együtt egy olyan lehetőséget, hogy ők akár távképzésben is rugalmas módon megszerezhessék ezt a végzettséget. Itt a jelentkezőknek a száma nagyon nagyot ugrott a tavalyi évről az ideire éppen ezért, és dolgozunk most azon, hogy az eddigi szociális bérpótlék és a kiegészítő bérpótlék mellett még legyen egy olyan lépés a középfokú végzettségű bölcsődei kisgyermek nevelőknek a bér emelésében is, amivel az ő helyzetüket is tudjuk javítani. Emellett pedig még a dadusokra is gondolunk, jövő év január 1-től a bölcsődei dajkákat is nevesítjük, mint szakmát, ez nem volt eddig így, és az ők is belekerülnek így a béremelésekbe. Tény az, és azért ezt szeretném hangsúlyozni, hogy lesz különbség a között, hogyha valaki egy felsőfokú végzettséget szerzett, és úgy dolgozik ebben a szakmában, vagy hogyha valaki képzetlenül vagy középfokú végzettséggel végzi ezt a munkát.
Ezzel az Inforádió Aréna című műsora még nem ért véget, csak az első fele. Mai vendégünk Novák Katalin, az Emberi Erőforrások Minisztériumának család és ifjúságügyért felelős államtitkára. Rövid hírek következnek itt az Inforádióban, és utána folytatódik az Aréna című műsorunk.